1 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. 1200 mentor lesz jövőre a Tanítsunk Magyarországért programban, hangzott el Besenyő Telken. Rangos elismerést kapott a Miskolci Herman Ottó Múzeum. Bemutatták a Magyarország virága című kötet harmadik kiadását Sárospatakon. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Jelenleg 800 mentorral dolgoznak a Tanítsunk Magyarországért programban, de jövőre nagy ugrásra készülnek, legalább 1200 mentor lesz, mondta egy György László egy iskola látogatáson Besenyő Telken. A kormánybiztos ismertette, az induláskori résztvevő 4 egyetem száma mára 20-ra emelkedett, a mentorok száma pedig 800-ra, akik 3500 általános iskolást mentorálnak. A 2026-ra tervezett ugrással 5000 mentoráltat, jellemzően 7.-8. osztályos hátrányos helyzetű iskolást fognak elérni és segíteni. A programban már a kezdetekkor megmutatkoztak az eredmények, hiszen már az első évben 54-ről 45%-ra csökkent azok aránya, akik nem fejezték be tanulmányaikat a hátrányos helyzetű gyerekek köréből. Minden 100.000 forintos ráfordítás 260.000 forintos hozadékkal jár, mert ezek a gyerekek középfokú végzettséget szereznek, így magasabb szinten tudnak bekapcsolódni a nagy nemzeti és nemzetközi munkamegosztásba, és nem utolsó sorban elindulnak egy életpályán, közölte a kormánybiztos. A programban egyetemi hallgatók rendszeresen mentorálnak 3-5 diákot, foglalkozásokat tartanak nekik, korepetálják őket, önismereti és pályaorientációs tevékenységeket szerveznek, valamint közösen látogatnak el például középiskolákba, múzeumokba, gyárakba, ezzel mutatva be a fiataloknak a településükön túli lehetőségeket. Nemrégiben Prima díjat kapott a Miskolci Herman Ottó Múzeum, amelyet az intézmény úgy hálál meg a város számára, hogy december utolsó hétvégén ingyenes belépés biztosít majd a látogatóknak. A 125 éves Herman Ottó Múzeum az egyik legmeghatározóbb kulturális intézménye a városnak, amely tavaly az év múzeuma díjat is elnyerte. Számos kiállító helyel és 10 fölötti gyűjteményi egységgel rendelkezik, amely állandó, valamint időszaki kiállításokkal is várja az érdeklődőket. A most megkapott Prima díj jelentőségéről Szolyák Péter, a múzeum igazgatója nyilatkozott.
Nagyon szép gálaműsor keretében meglepetésre sikerült a Prima díjat is elhozni. Azok után, hogy pár héttel korábban értesítettek minket, hogy a magyar tudomány kategóriában kategória győztesek lettünk, úgyhogy azért is kaptunk egy gyönyörű szép díjat, és még azt sem szabad elfelejteni, hogy a múzeum valójában duplán, majd hogy nem triplán ünnepel, mert hogy Mikita Gábor kollégám, a Színháztörténeti Múzeum vezetője, ismeretterjesztés és média kategóriában szintén kategória győztes lett. A Herman Ottó Múzeum, ezt persze sokszor elmondjuk, a vidék legnagyobb múzeuma, ez többek között azt is jelenti, hogy hatalmas a gyűjteménye. Itt regisztrált műtárgyakból is 500.000 körül van az őrzeményünkben, de egyébként, hogyha ezeket darabra bontanánk, amit nem is tudok egészen pontosan megmondani, de valahol 4 millió környékén lehet a darabszám, és hát 5 nagyobb tudományterületet érintenek ezek, természetesen a gyűjteményi egységekettől sokkal több van ezeken a tudományterületeken belül, és hát ezek majdhogy nem mind a múzeum születésétől jelen is vannak az életünkben. Ugye itt mindenképpen meg kell említeni a néprajzot, a történettudományt, a régészetet, a természettudományt és a képzőművészetet. Úgyhogy ezek azok, amikben kisebb gyűjteményi egységekben őrizzük ezt a rengeteg anyagot. Óhatatlan, hogy kutassuk is, hiszen a múzeumok feladata ugye nem csak a gyűjtés és a megőrzés, hanem a kutatás, a feldolgozás és utána pedig a bemutatás. Most ebből a látogató, a múzeumbarát, az érdeklődő közönség általában az utolsót látja, azt látja leggyakrabban, a bemutatást. Ez például lehet ismeretterjesztő kiadványok keretében, lehet egy sima közösségi médiás bejegyzés, de ugye ami mindig feltűnő, az egy kiállítás megnyitó, különösen akkor, ha még egyéb esemény, rendezvény is kapcsolódik hozzá. A háttérben viszont, amíg idáig eljut valami, sokszor évekig, vagy akár évtizedekig tartó kutatások vannak, és hát én azt hiszem, nyugodtan mondhatom, és nem fognak a kollégák megsértődni, hogy a szakmúzeológusok általában mindenütt a világban, nálunk is alapvetően megszállott emberek, jó értelemben véve megszállott emberek, egy-egy kisebb vagy nagyobb tudományterületnek a kutatói és szakértői, úgyhogy ezekből a gyűjteményi egységekből, vagy tudományterületekből mindegyikben zajlik nálunk kutatás. Nyilván nem mindig egyformán tűnnek föl, és nem is mindig egyformák a lehetőségei ezeknek a tudományterületeknek és a bent dolgozó kutatóknak. Általában a hatókörünk az megyei. Ez be is határolja azt, hogy ha itt kikutatunk valamit, akkor nagyjából még a megyén túl valamennyire érdeklődésre tarthat számot, de nem biztos, hogy minden kutatást könnyű beilleszteni a nagy európai vagy világviszonylatban zajló kutatási folyamatokba. Van viszont olyan tudományterület, olyan gyűjtemény, amelyiknek országos gyűjtőköre van. Nyilván a képzőművészetek alapból ide tartoznak, de egyébként az ásványok gyűjtését sem lehet megkötni a megye határnál. És ha már az ásványgyűjteményt említem, ott különösen nagy kaliberű kutatások zajlanak, és nagyon jó eredmények vannak. A gyűjteményünk az több mint 23 ezer tételt számlál. Kiállítás, amit ugye a Pannonhenger Múzeum állandó kiállításáról beszélünk, megtekinthetnek a látogatók, az a Kárpátok ásványai címet, nevet viseli, és ez jól le is határolja azt, hogy mit mutatunk be. Ez egy 1000 példányból álló válogatás, amelyik egyébként teljes egészében reprezentálja, azt lehet mondani, a Kárpátok ásványvilágát. Ha jól emlékszek a számokra, a világ ásványainak száma valahol 4500 körül van, ebből a Kárpátokban nagyjából 1700 körül talán megtalálható, és ebből van egy ezres válogatás. A legteljesebb gyűjtemény az országban, ami ebben a témában született, de nyugodtan mondhatjuk azt is, hogy a mai Magyarország területéről is a legteljesebb ásványgyűjtemény az nálunk van.
A nyíregyházi székhelyű görögkatolikus Hieroteosz Egyesület idén is meghirdette a vármegyei családokért díjat és az év önkéntese elismerést Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Kis András operatív igazgató elmondta, a díjakkal azok munkáját ismerik el, akik önzetlenül segítik a családokat és a közösségeket. A díjazottakról szakmai zsűri dönt, Kis Andrást az Egyesület operatív igazgatóját hallják.
Év elején a vármegyei civileket díjazok, és év végén pedig a vármegyei önkéntes díjjal azokat az önkénteseket, önkéntes fogadó szervezeteket díjazzuk, akik nagy munkát végeznek Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében az önkéntesség területén, az önkéntes munka területén, és a vármegyei családokért díjjal azokat a nagy családosokat, családszervezeteket vagy családszervezetben tevékenykedő önkénteseket díjazzuk, akik meg a család területén, a kis család és az annál nagyobb családok területén dolgoznak, és mutatnak a helyi közösségben valami példamutatót. Azt gondolom, hogy ez a két díj azért fontos. És azért fontos számunkra is. Mert olyan embereket mutatunk be, akik itt a helyi rögvalóságban teszik a dolgokat, a mindennapokban, önzetlenül, viszonzást ezért nem vártva. Köszönet és hála az ő munkájukért, és méltó ez a munka mind a megmutatásra, mind az elismerésre. Tehát egyszerre feladatunk ezzel példát mutatni és elismerni az embereket. Kettőt vármegyei személy fog kapni, és a vármegye sajátos kulturális és történelmi múltja, háttere, identitása miatt, egy pedig a vármegyehez kulturálisan kötődő határon túli külhoni közösségbe fog kerülni.
Bemutatták a Magyarország virága című kötet harmadik kiadását a Sárospataki Szent Erzsébet házban. A forráskötet, melynek tartalmát 1998-ban kezdték el összeállítani, korhű szövegek segítségével ad hiteles képet Szent Erzsébet személyéről, életpéldájáról. A könyv keletkezéséről és társadalmi szerepéről dr. Szabó Irén, a Nyíregyházi Görögkatolikus Múzeum igazgatója tartott előadást.
Amikor 1996-ban megalakult a Szent Erzsébet Társaság Sárospatakon, akkor két évre rá alakult a társaság tagjaiból egy forrásműhely. Azok a latinul tudók, kutatók, tanárok, történészek, akik a társaság célkitűzésével összhangban azt határozták el, hogy Szent Erzsébet valódi emberi arcát próbáljuk megismertetni az emberekkel, és abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy Szent Erzsébetről rengeteg középkori forrás van, míg pedig nem egyszerűen idegenek tollából, hanem azok az emberek, akik ismerték őt, a lelkivezetője, a szolgáló leányai, vagy akik a Marburgi kórházban betegei voltak, vagy akik neki köszönhetően csodás gyógyulás részesei voltak, és ezek latin nyelvű forrásokban, ezek a leírások, személyes visszaemlékezések megtalálható. 1908-ban egy német kutató, Albert Huyskens, kiadta kritikai kiadásban a források egy részét, és ezt felhasználva indult neki a társaságnak ez a kis műhelye, hogy lefordítsuk ezeket a forrásokat, és magyarul az olvasók kezébe adjuk, hogy Erzsébetről hiteles képünk legyen. Ez nem kifejezetten kutató munka volt, hanem a meglévő forrásoknak az átültetése magyar nyelvre. Ugyanakkor természetesen ez nagyon izgalmas volt, mert az eredmény, azok a magyarul olvasható szövegek, azok olyan arcát mutatják meg Szent Erzsébetnek, ami ismeretlen volt eddig. És hogy ennek köszönhető, tehát ez a könyv egy nagy sikertörténet, hiszen nem csak azért, mert Erzsébet életéből számtalan olyan mozzanat, ami addig ismeretlen volt, köztudatba bekerült, ha csak a Sárospataki Bazilika üvegablak képciklusait tekintem, de azért is sikertörténet, mert például az ELTE latin tanszékén, illetve középkori történelem tanszékén ez egy olvasókönyvként, tankönyvként szerepel, tehát egy olyan forráskiadvány lett, amit a történelemtudomány, sőt az antropológia, a szövegelemző kutatások is használnak. 1998-tól indul ez a munka. Kötetnek az ötletadója az Horváth Tamás volt, aki a társaságunk alapító házaspár, ugyanhol az egyik. Ő volt a motorja annak, hogy ez a kötet létrejöjjön, és ő válogatta össze a forrásokat. És akkor itt volt Vinnai Lakatos Éva, a Református Gimnázium latin tanára, Katona Rezsőné, az Újhelyi Gimnáziumnak a latin tanára, itt a Római Katolikus Egyházi Gyűjteményben dolgozott Csalog Judit, aki szintén latin tanár, és ők hárman, mint helyi erők, azt hiszem oroszlán részük volt abban, hogy ez a fordító munka lezajlott, sőt, mondhatom, hogy az ifjabb generációt is próbáltuk ebbe bevonni, hiszen Katona Rezsőné is 3 tanítványát bevont ebbe, és Vinnainé Lakatos Éva is a latinul tanuló tanítványait bevonta ebbe a munkába.
Végül az időjárásról. Holnap a változó felhőzet mellett több-kevesebb napsütésre számíthatunk, majd mindenütt megvastagszik a felhőzet. Kisebb-nagyobb csapadék több helyen is előfordulhat. A szél általában mérsékelt marad. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban -3 és -2, napközben aztán 9-10 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. november 19-én szerdán.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják, főbb híreink egy-egy mondatban. Fémkereskedelem januártól az összes nyomtatványa az Onyában lesz megtalálható. Az MCC Nyíregyházi központja biztosította a helyszínt az igazgatók első találkozójának. Ismét megmozgatta a diákokat Gyöngyös múltja. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Az MCC Nyíregyházi központja biztosította a helyszínt az igazgatók első találkozójának. 19 vármegyében és Budapesten indítja el a mentorhálózatot Balatoni Katalin pedagógiai innovációk előmozdításáért és a családbarát oktatási környezet erősítéséért felelős miniszterelnöki biztos, aki úgy fogalmazott, minden helyszínen egy támogató közösséget szeretne létrehozni, ahol az iskolavezetők inspirálják egymást és együtt fejlődhetnek.
Felállítottam egy olyan képletet, ami úgy néz ki, hogy jó igazgató egyelő jó iskola. Én azt gondolom, hogy ma Magyarországon, aki elkötelezett, akinek vannak céljai, aki fel tud állítani egy oktatási stratégiát, az tud jó iskolát működtetni. És azt gondolom, hogy nagyon sok kiváló igazgatónk van, és én szeretnék melléjük állni és segíteni őket, hogy még több eszközük legyen, még több ötletük legyen, és nem az fog történni, hogy én idejövök, és az oktatási irányítás részéről megmondom, hogy te ettől és ettől leszel jó igazgató, hanem az van egy olyan program az egész tanév során, ahol ezt önmaguknak fogják majd jó gyakorlatokkal összerakni, és ha bárhol van valami kis elakadás, segítségre van szükségük, akkor én pedig itt leszek mellettük.
A Nyíregyházi önkormányzat minden területen aktívan támogatja a városban működő iskolákat és intézményeket, óvodától az egyetemig. Jászai Menyhért alpolgármestert hallják.
Az egyik legfőbb ilyen eszköz, amivel támogatjuk őket, működtetünk az önkormányzat közgyűlés egy köznevelési tanácsot, ahol valamennyi oktatási intézmény képviselteti magát, és évente legalább egyszer összejövünk, és megbeszéljük ügyes-bajos dolgainkat. Ezt a városok úgy tapasztalhatják, hogy működnek azok a programok, amelyek a különböző évfolyamokhoz köthetőek, akár a telepesi támogatások, tanszertámogatás, vagy éppen a nyári programok, vagy az iskoláknak a felújítása, az épületek eszközbeszerzés, tehát minden az, ami láthatóan épül-szépül a városban, az iskolák terén, az önkormányzat keszenyomát is magán viseli.
Ismét megmozgatta a diákokat Gyöngyös múltja, lezárult a 32. helytörténeti vetélkedő, amely idén a város templomainak világába kalauzolta a versenyzőket. Az általános iskolák közötti versenyt a második Rákóczi Ferenc általános iskola nyerte, míg a középiskolásoknál a Berzenagy János gimnázium diákjai diadalmaskodtak. A 6-6 csapat részvételével zajló szóbeli döntő két fordulóból állt, és a legjobbak jutalma egy különleges tanulmányi kirándulás lesz. A részletekről dr. Winkler Bálint, helyismereti könyvtárost hallják.
Gyöngyös városa a egyrészt a Mátra kapuja, másrészt a szőlő és bor városa, de ha jól megfigyeljük, akkor a templomok városa is, hiszen rengeteg templom és rengeteg felekezet él Gyöngyösön, és nagy a történetük, történelmük, ezért úgy gondoltuk, hogy a gyerekeknek jó lenne megismerkedni ezekkel a gyöngyösi templomokkal, felekezetekkel, hiszen ha csak belegondolunk, ott van a zsidó templom, a görög ortodox templom, a református templom és számos négy katolikus templom is van itt Gyöngyösön, ahova nem mindig tudnak bejutni. Például az ortodox templom mindig zárva van, két hónapban egyszer van csak istentisztelet, de a zsinagógában sem folyik istentisztelet, és a gyerekeknek lehetőségük volt most itt egyben a zsinagógát is megtekinteni. Ezen felül pedig nagyon érdekesek a katolikus templomaink, nagyon sok kincs, érték, festmény található bennük, és úgy gondoltuk, hogy ezeket kéne most közkincsé tenni. A vetélkedőt is úgy építettük föl, hogy az első rész egy templomlátogatási rész, a második pedig a szakirodalom alapján felkészültek a gyerekek, és itt adtak számot a tudásukról. Nehezett, nem arra voltunk kíváncsiak, hogy mit nem tudnak, hanem azt, hogy amit a séta során elhangzott, azokra mennyire emlékeznek. Interaktív játékos feladatokat állítottunk össze, van ebben harangfelismerés a hangzóna részlegünkben, érmeken gyöngyösi templomok beazonosítása, széfes feladat, ahol egy kód alapján kellett kinyitni egy titkos ládát, amiben egy plusz feladat volt, tehát igyekeztünk játékossá tenni, és volt még kahótos kivetítős kvízjáték is. Tehát nagyon sokszínűvé próbáltuk tenni. Újítunk a korábbi gyakorlathoz képest, nem csak ülős részon, hanem most már helyszínről helyszínre vándorolnak a gyerekek.
Kényelmesen online elérhető 2026. január 1-től valamennyi fémkereskedelmi nyomtatvány az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban, vagyis az ONYA-ban. A hivatal levelet küld az érintetteknek a változásokról. A részletekről dr. Paskonyi Pivko Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves vármegyei kommunikációs referense tájékoztat.
Az ONYA egyszerű és ügyfélbarát használatához nincs szükség külön segédprogramra, könnyedén pár kattintással elérhetők a dokumentumok. A nyomtatványok kitöltése gyors és hatékony, mivel a program az azonosító adatokat előre kitölti. Nem kell bajlódni az adózóknak az adatbevitellel. A felület elérhető bármilyen okoseszközön keresztül, ráadásul nyomtatásra és irattárolásra sincs szükség, a program a felhőben tárolja az adatokat. Azok a magánszemélyek és vállalkozások tehát, akik eddig az általános nyomtatványkitöltő keretprogramban az ANKEN keresztül manuálisan töltötték ki és elektronikusan küldték be a nyomtatványokat a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz, mostantól az ONYA-ban gyorsabban és egyszerűbben intézhetik fémkereskedelmi ügyeiket, csökkentve a kézi adatbevitelt és a hiba lehetőséget. Akik nem kötelezettek elektronikus ügyintézésre, vagy az elektronikus kapcsolattartást elutasították, az ONYA publikus, vagyis bejelentkezés nélküli felületét használhatják, ami szintén online elérhető. Ugyanakkor azonosítás nélkül kevesebb kényelmi funkcióval rendelkezik. Akik pedig az űrlapokat tömegesen saját szoftverrel állítják elő és küldik be a NAV-hoz elektronikusan, azoknak az M2M általános gépi interfész bizonylatbeküldési szolgáltatása egyszerűsíti a folyamatot. A gép-gép kapcsolaton keresztüli kommunikáció ugyanis automatikusan, emberi beavatkozás nélkül biztosítja az adatok beküldését a hivatalhoz. A rendszer ráadásul validálja is az adatokat, így a befogadott információk hiba lehetősége gyakorlatilag a nullára csökken. A NAV közvetlenül az engedélyesek tárhelyére tájékoztatást küld az átállásról, így az érintettek minden fontos információt első kézből megkapnak, ugyanakkor a NAV honlapján is megtalálhatók a részletes tájékoztatók. Az zökkenőmentes átálláshoz érdemes már most elkezdeni a felkészülést.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsetessék a Jézus Krisztus! Kassán a Székesegyház búcsünnepén magyar és szlovák nyelvű szertartással emlékeztek meg Árpádházi Szent Erzsébetről, a magyarok egyik legkedveltebb szentjéről vasárnap. A szentmisét Ternyák Csaba egriesek és Bernard Bober kassaiesek mutatták be. Szent Erzsébet Kassa városának és a Székesegyháznak is védőszentje, az egri egyházmegyében pedig Sárospatakot tekintik a szülőföldjének. Ezen a napon az egri és a kassai egyházmegyék, valamint a szlovákok és a magyarok közös történelmi kötelékén Szent Erzsébet jeles példáján keresztül ünnepeltek. Ternyák Csaba hangsúlyozta, hogy ezt a köteléket újra és újra meg kell erősíteni, hogy a barátságuk még szorosabbá váljon. A két érsek köszöntésében kölcsönösen üdvözölt egymást, és az összegyűjt zarándokokat, paptestvéreket, különböző közösségek, lovagrendek tagjait. Az olvasmány, a Szent Lecke és az evangélium szavai mind Szent Erzsébetre irányították a figyelmet. Abból ismerjük meg Isten szeretetét, hogy életét adta érettünk, nekünk is életünket kell adnunk testvéreinkért. De megvan-e bennünk az Isten szeretete, ha azt látjuk, hogy valamelyik testvérünk szükséget szenved, és elzárjuk előle szívünket, pedig módunkban állna, hogy segítsünk rajta? Szeretteim, ne csak szóval és beszéddel szeressünk, hanem tettel és igazsággal, hallhattuk Szent János levelének idézetéből. Erzsébet egész életében arra törekedett, hogy tettei által adja át Krisztus szeretetét fele barátainak, a szegényeknek, Jézust követve valóban túlcsorduló szeretettel fordult mindenki felé. Tettei szeretetből eredtek, a szeretet pedig arra ösztönözte, hogy környezetében észrevegye a szegényt, annak szükségét, és ezt a szükséget mérsékelje vagy megszüntesse, hiszen minden szegényben Krisztust látta. Az evangélium szavai, adjatok, és akkor ti is kaptok, jó, tömött, megrázott és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe, mert amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is. Arra mutatnak rá, hogy miben ad példát Szent Erzsébet a 21. század emberének. Ferenc pápa éppen ezek miatt nyilvánította Szent Erzsébet ünnepét a szegények világnapjává. Ternyák Csaba szentbeszédében a Szent Lecke és az evangélium szavait idézte fel, melyekről elmondta, hogy az ember számára nem természetes dolgokról van szó. Jézus azt kéri tőlünk, hogy lépjünk túl a természetes létünkön, és tanuljunk meg jézusi módon, azaz természet feletti módon szeretni, emelte ki az egriesek. A szó szoros értelmében vett szegénységen túl, az érsek a legnagyobb szegénységnek azt nevezte, hogy ha valaki nem ismeri az Istent. A szentektől lehet megtanulni, hogy milyen az Isten. Megemlítette, hogy a nemrég ünnepelt Szent Márton köntösét adta oda a szegényeknek. Boldog Batthyány Stratman László a szegények orvosa volt. Kalkuttai Szent Teréz anya a legnyomorúságosabbak halálánál volt jelen, méltó körülményeket biztosítva számukra az utolsó órában. Mindannyian ezt a szabályt követték, ha boldog akarsz lenni, tegyél boldoggá mást. Az ünnep egybeesett Bernard Bober 75. születésnapjával, ezért a szentmise köszöntéssel zárult, mely során az egyházmegye tagjai hálatát szívvel köszönték meg neki a fáradhatatlan szolgálatát, és kérték további életére Isten áldását. Végül a szertartás a pápai és a magyar himnusz eléneklésével ért véget. A szentmisére Beregszászról is érkeztek zarándokok. A 75 év felettieket látta vendégül az Egerbaktai Karitász csoport a község önkormányzata segítségével, tájékoztatott a helyi szervezet vezetője. Máté István tudatta, november 7-én az egerbaktai óvodások, majd az óvodavezető szívhez szóló műsorral kedveskedtek az időseknek. A közös ebédet követően a Szent Katalin kórus színesítette a délutánt, amit egy kötetlen beszélgetés zárt. A résztvevők nagyon jól érezték magukat, és hálásak voltak az eseményért, tudatta Máté István, hogy ma Árpádházi Szent Erzsébet ünnepén megoszthassuk a hírt hallgatóinkkal. A katolikus Karitász minden évben meghirdeti, tárjátok ki a szíveteket néven adventi adománygyűjtését és segélyprogramját, hogy közösen segítsünk a rászorulóknak. A kampány december végéig hív összefogásra, hogy a téli hónapokban minél több kisgyermekes családnak és nélkülöző embernek nyújtson támogatást, kályha, tűzifa, élelmiszer vagy angyalbatyú ajándékcsomag formájában. Vasárnap a Katolikus Karitász országos központjában kerül sor a karácsonyi adománygyűjtő akció ünnepélyes megnyitójára. A segélyprogram sorozat részleteiről Zagyva Rihárd, a Katolikus Karitász országos igazgatója, és Fekete Szabolcs Benedek, a szervezet püspökelnöke ad majd tájékoztatást. Elindult át a Katolikus Karitász országos ajándékgyűjtési akciója az Angyalbatyú. Tegyél csodát karácsonykor, készíts angyalbatyút, olvasható a felhívásban. A Karitász december 16-áig nehéz sorsú gyermekeknek gyűjt karácsonyi ajándékcsomagokat. Angyalbatyút online adományozással is lehet adni a www.karitász.hu oldalon, de a 1356-os adományvonal hívásával alkalmanként 500 forinttal is támogathatjuk a gyűjtést. A Kamilliánus Kolostor és a Szent Kamil Rehabilitációs Központ szervezésében tartottak bioetikai konferenciát a Nyíregyházi Jósa András Tagkórház onkológiai tömbjében. Az Együtt az életvédelmében című rendezvény célja az volt, hogy bemutassák a modern technikák használatát a gyógyászatban. A konferencia főként a mesterséges intelligencia alkalmazási lehetőségei köré épült. A rendezvényt Dévai Marcell, a Szent Kamil Rehabilitációs Központ vezetője nyitotta meg.
Azzal a céllal hoztuk létre, hogy egy kicsit megismerítessék az intézményt ezáltal, tehát hogy ugye mikor az intézményi keretek között volt ez a rendezvény a Szent Kamil Rehabilitációs Központban, ahol fogyatékkal élő személyeknek biztosítunk lakóotthoni ellátást és nappali ellátást, tehát ahol az életet is megtapasztalják az emberek, tehát ezzel a céllal indult el a konferencia megszervezése annak idején.
P. György Alfréd, a Nyíregyházi Kamilliánus Kolostor házfőnöke is köszöntötte a résztvevőket. A konferencia megálmodója kiemelte, a rendezvény az érzékenyítés, valamint az életvédelmének érdekében jött létre.
Az ötlet azonnal jött, hogy ugye én Rómában végeztem el a mesterképzést a betegpasztoráció témában, és az egyetemen tanító professzorasszonynak az ötlete volt, hogy keleten legyen egy képzési központ, és ő velem álmodta meg ezt a képzési központot. Még nem jött létre, ez még a központnak a az előélete. Ez a prenatális korszak a képzési központ életében, és ezért úgy gondoltuk, hogy Nyíregyháza lenne a központ, nem Budapest, Kelet-Magyarország, egy picit figyelemfelkeltő, gondolkodjunk együtt, álmodjunk együtt, gyógyítsunk együtt.
A Kamilliánus Kolostor és a Szent Kamil Rehabilitációs Központ szervezésében tartottak bioetikai konferenciát a nyíregyházi Jósa András Takkórház onkológiai tömbjében. Ezzel kapcsolatos összeállításunkat hallották az imént. Alkotói pályázatot hirdetett középiskolásoknak a Pannonhalmi Főapátság és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága. 2026-27-ben három jelentős évfordulóra emlékezünk. Oloszon Placid Benszét szerzete születésének 110. letartóztatásának 80. és halálának 10. évfordulójára. Ezen alkalomból a Pannonhalmi Főapátság és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága közösen hirdette meg az Oloszon Placid alkotói pályázatot a középiskolások számára. A kezdeményezés célja, hogy a középiskolás diákok saját alkotásaikon keresztül fedezzék és dolgozzák fel Oloszon Placid atya életének egy-egy mozzanatát, valamint közvetítsék tovább derűs hitét és emberségét. A tanulók három fős csapatokban egy mentortanárral jelentkezhetnek, és a következő kategóriákban indulhatnak. Videókészítés, 69 másodperces TikTok-kompatibilis rövidfilm készítése, amely Placid atya életének egy-egy jellegzetes motivumát vagy üzenetét dolgozza fel. Ruhatervezés, kapucnis pulóver megalkotása, amely kortárs vizuális nyelven fejezi ki Placid atya egy választott üzenetét. Városi séta tervezése, 45-60 perces útvonal kijelölése, amely Placid atya életének helyszíneit járja be, akár a mesterséges intelligencia bevonásával, illetve szabadulószoba tervezése, egy 45-60 perces tematikus szabadulószoba koncepciójának elkészítése, amely Placid atya életének eseményeit dolgozza fel. A szakmai zsűri által kiválasztott pályamunkák közül a kategóriák első három helyezettjei értékes tárgyjutalomban részesülnek. Az első és második kategóriában legjobbnak ítélt alkotásokat a szervezők bemutatják, a videók pedig bekerülnek a Placid atya életéről készülő kiállítási anyagba. Nevezési határidő november 28-a, a pályamunkák beküldési határideje jövő március 31-e. Az eredményhirdetés majd június 5-én Placid atya letartóztatásának 80. évfordulóján tudományos konferencia keretében lesz a Pannonhalmi Főapátságban. További információ, részletek és nevezés a www.pannonhalmifőapátság.hu/placid_pályázat oldalon, illetve e-mailben a placid@osb.hu címen. Vezetett szentségimádás lesz az Árpádházi Szent Erzsébet Ciszterci Rózsafüzér csoport szervezésében csütörtökön 18 órától Egerben a Szent Bernát Ciszterci templomban. Én vagyok az Alfa és az Omega mottóval. Adventi véradást rendeznek Egerben a Lajosvárosi plébánián a Találkozások házában az Aradi utca 1 szám alatt, majd december 15-én 13 óra 30 perc és 18 óra között. Minden jelentkezőnek ajándékkal kedveskednek a szervezők, az Eger Szent Lajos Király plébánia, a Lajosvárosi Fertálymesterek és a Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesület. Miskolcon a Mincenti plébánia főállású kántort keres. A kántori állás énekzenetanári munkakörrel egybekötött, mely a plébánia ellátásában működő katolikus általános iskolában történik. A plébánia szükség esetén lakhatási lehetőséget biztosít, akár fiatal, akár középkorú házaspárnak. Az állást 2026. június 1-én lehet betölteni. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió mobil applikációját, amely sok mindenre lehetőséget ad, így a műsor hallgatásán túl a napi evangélium mellett híreket is lehet találni, és közvetlenül csatlakozhatnak a közösségi média felületeinkhez, tehát a Szent István Rádió Facebook és Instagram oldalához. Az alkalmazás díjmentesen elérhető Androidra Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyház megye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Demnár Ádám, Fekete Gábor és Kriston Tamás. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb, holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
a régió sportja.
Jelentős nemzetközi teniszverseny rangos díját hozta el. Az U12-es korcsoportban a példamutató kazincbarzikai teniszező, a 12 éves Makrai Balázs. Kiváló eredményeket ért el küzdősportban Berki Renátó, az Ózdi rendőrkapitányság nyomozója. Az új hegyi bringa pályán rendezte meg Kazincbarcika az első Color City terepbicikli versenyt általános iskolásoknak. Egyre népszerűbb Debrecenben a falmászás. Ennyi Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Jelentős nemzetközi teniszverseny rangos díját hozta el U12-es korcsoportban a példamutató kazincbarcikai teniszező, a 12 éves Makrai Balázs, a Barcikai Teniszklub játékosa. Majorkán a Rafa Nadal Akadémián rendezett Kinder Joy of Moving nevű megmérettetésen egyéniben és párosban is példásan szerepelt, de a legvisszhangosabb eredménye a verseny Fair Play díjának elnyerése volt. A fiúk közül 2025-ben a kazincbarcikai Makrai Balázs vívta ki a Fair Play díjat, akit az ítészek a teljes versenyen kiemelkedően sportszerűnek találtak, még a nem nyertes erődöntőhöz is mintaértékű udvariassággal és nyugodtsággal állt hozzá. Kedves hallgatóink, most pedig egy olyan sportoló beszél pályájáról, aki az Ózdi rendőrkapitányság nyomozója. Berki Renátó rendőrfőtörzsőrmester több harcművészetben is kiemelkedő eredményeket ért el.
6 éves koromban kezdtem a küzdősportokkal foglalkozni, nagyon eleven gyerek voltam. Mikor jött a nyár, akkor a szüleim már készültek, vették az első segélycsomagokat, mert mindig összetörtem magam, én ez a tipikus nagyon eleven gyerek voltam. Aztán az egyik nagybátyám, még akkor Sós Lajos mesterhez már elkezdett járni, még akkor egy iskola tornatermében voltak az edzések, és ő tanácsolta a szüleimnek azt, hogy ezzel le fognak kötni engem, és akkor így elfáradok otthon, és nem leszek annyira eleven. Hát ez nem sikerült, hogy lekössenek. A leködni leköttek, csak nem fáradtam el. Aztán így már egy jó 2 évtizede már csinálom ezt a küzdősportot, és ebben a világban vagyok. Azért a küzdősport nagyon sok dologban segített. Azért technikailag másképp voltak a dolgok, más sportokba elősegített, és a más sportokat is beleépítünk a küzdősportokba. Édesanyám, ő, hát tipikus édesanyám, mindig is féltett, édesapám volt a keményebb, azt tudni kell, hogy édesanyám mai napig egyetlen mérkőzésre semre jött el, mert mindig azt vallotta, hogy ő nem szeretné azt látni, hogy a fiát úgy megverik. A sport az az, hogy ha a győztest is mindig megverik, úgyhogy itt ez elkerülhetetlen. Édesapám az eléggé sok mérkőzésemre kijárt, és otthon, és ő támogat. Édesanyám természetesen otthonról aztán úgyis megnézi, másnap tud minden részletről, közvetíti neki édesapám, hogy mi történt, meg van. Mindig a versenyem előtt van egy ilyen jól megszokott ilyen spirituális dolgom, hogy lemegyek előtte édesanyámhoz, és akkor ő ad egy áldás nekem, és akkor úgy megyek az összes versenyemre. Úgyhogy mi mindig támogattak ők ebbe. Azért teljesen más egy mérkőzés, mint egy edzésen való munka. Azért ott nagyon sokba a maga a környezet, az emberek nagyon úgymond hátráltatják a versenyzőt. Valaki nagyon nagy erőt tud belőle nyerni, valakinek pedig ez szívesen nagyon megterhelő, ezt nehéz megtanulni és kezelni. De amikor úgy ezzel már így a mai napig így vagyok, előtte nagyon izgulós típus vagyok, de hogyha felkerülök a ringbe vagy a ketrecbe, akkor onnantól elmúlik minden, és akkor csak fókuszálok teljesen az ellenfelemre és az edzőmnek az utasításaira. Nekem nem az volt a büntetés gyerekkoromban a szüleim részéről, hogy nem számítógépezhettem, vagy nem mehettem el olyan helyre. Nekem az volt, hogy nem mehettem edzeni. Na és akkor, hogyha rossz jegyeket szereztem, akkor mindig ez volt a büntetésem, hogy nem mehetek edzeni. hát már másnap azon voltam, hogy azonnal kijavítsam. Mindig én voltam a gyerek, mikor rossz ügyet szereztem, vagy másnap, vagy már harmadnap már azon voltam, hogy jelentkeztem, hogy igen, én szeretnék felelni, és akkor csak néztek mindig a tanárok, hogy hát mi miért szeretné ennyire, hát azért, mert ennyire mindig is a sport ennyire összekapcsolt engem, hogy minél jobban csináljam és menjek. Az ember mindig magasabb szintre jut el a küzdősportokba versenyszinten, annál több odafigyelést és megvonással jár a, úgymond a mindennapokból. Azért volt olyan helyzetem természetesen, amikor tinédzser voltam, akkor sok minden felé vitt a dolog, meg minden érdekelt, de úgy mindig megmaradt nekem ez a sport. Úgy sose tudott annyira befolyásolni semmi, hogy a sportot háttérbe szorítsam. Az edzőmmel olyan kapcsolatot építettem ki, ami már gyerekkorom óta, hogy tényleg ő olyan, mint hogyha a második apám lenne. Úgyhogy szinte családtagként kezelik mindenki az edzőmet. Úgyhogy úgyis nagyon sokat töltünk együtt, sok időt. Úgy volt nem csak az edzéssel kapcsolatban, hanem a magánéleti problémákkal is fordulhattam hozzá, meg fordulhatok mai napig hozzá, a lelki problémáimmal, mindennel.
Elárulta azt is, hogyan tudott a nemzetközi porondra kijutni.
Sokat kell versenyezni hozzá, nagyon, és jó kell teljesíteni. Ki kell magaslani a többiek között valamivel. Végig egy edzőm volt, végig Sós Lajos volt az edzőm, mai napig is ő az edzőm, és kickboxszal kezdtem az egészet, akkor ugye az alapokat megtanultunk. Utána karatéba is betekintettem, abból van egy Shodan mester végzettségem, egy diplomám belőle, amely egy edzői mesteri diploma. Utána bejött akkoriban a K3 szabályrendszer, ott kézláb és földharc is volt korlátozott mennyiségben, egy 30 másodperc, ott azért teljesen át kellett térnünk, ugye abban az állóharcról át kellett térni a földharcra is, úgyhogy nagyon sokat tanultam a grappling világából is, és judo, grappling, így mindent, ezt birkózás, ezt nagyon sokat tanultunk. És nagyon érdekes ez is, hogy ezt is Sós Lajos mester tanította nekünk, és eléggé magas szinten, mert a Bush magyar bajnoki szintig jutottam el. Úgyhogy, és a többi versenyző is, Beat Showtime-on, ez egy nagyon híres küzdősportgála volt, és nagyon sokan eljutottak erre így mester által. Kempó szabályrendszerből is a full kontakt szabályrendszert képviseltem, természetesen kipróbáltam magam más live kontakt szabályrendszerbe. Volt egyszer egy nagyobb sérülésem, akkor pedig egy szemikontakt szabályrendszerben. Hát elég érdekes volt, elindultunk versenyezni, és akkor én úgy volt, hogy nem versenyzek, és az edzőm támogatására mondta, hogy hát, ha már itt vagyunk, akkor nem maradj kitese, és akkor volt egy ilyen szemikont. Ez azt jelenti, hogy érintő jellegű küzdelem folyik, és akkor pontokra megy. Az olyan, mint a kickboxba is, a point fighting, egy pontot, egy érintés, és akkor hát elég érdekes volt. Természetesen ott ismertek a bírók, meg a szervezők, és akkor mondták, hogy Renátó, te ebbe, hát ez ne akard, mert úgyis le fognak léptetni. Úgyhogy elég érdekes volt, hogy tudtam annyira korrigálni magamat ott is, hogy megnyertem egy nemzetközi bajnokságot.
Az új hegyi bringa pályán rendezte meg Kazinc Balcika városa az első Color City terepbicikli kerékpáros versenyt általános iskolásoknak. Kovács László sportreferenst hallják.
Molcsi pálya területén egy úgynevezett szingőtrület pálya valósult meg Barcikán. Ezt a szingőtő pályát az Aktív Magyarország által két pályázaton sikerült elnyerni, két ütemben, 2023-ban és 2024-ben egy sikeres pályázaton vettünk részt, melynek keretében egy úgynevezett szingültő pályát, downhill pálya keverékkel lett megvalósítva, kimondottan az extrém sportot kedvelők számára. Most egy úgynevezett általános iskolás váltóbajnokságot hoztunk létre. Ez egy kezdeti verseny, egy amatőr verseny. Kimondottan az általános iskolásokkal szeretnénk megszeretetni ezt a sportágat. Cél az, hogy minél többet legyenek itt a természetben, és ismerjék meg ezt a fajta kikapcsolózását biztonságos feltételek között. Természetesen itt tudni kell, hogy itt mivel egy lejtőről van szó, és a sebességről, ami fokozatosan emelkedhet, csak nagyon jó kerékpárral és biztonsági ellenőrzésnek megfelelően különböző védőruházatban jelenhetnek meg a gyerekek.
Egyre népszerűbb Debrecenben a falmászás. Tóth Pannát, a Debreceni Sziklamászó Egyesület edzőjét hallják.
Mióta olimpiai sportág a falmászás, azóta sokkal hatalmas, meg nagyobb elemeket raknak fel a falra, és ezáltal a rendes utcai ember is jobban élvezhetőbbé válik a tévén keresztül, és jobban tetszik így a nézőnek. A falmászás egyre jobban a dinamikusság felé tolódik el, és nagyon sokszor látszódik ez a parkúros elemek a falmászásnak. A sportmászásban három ág van, a gyorsmászás, az egy körülbelül 15 méteres falon történik, és ott mindig ugyanazok a fogások ugyanolyan helyen vannak. A második a nehézségi mászás, ami kötéllel történik ugyanúgy, ott is egy 15 méter magas a fal, és a startolatokig kell felmászni. És van a harmadik ág, ami itt Debrecenben is megtalálható, a boulder. Ott nem feltétlen felfele mászunk, akár oldalra, vagy fejjel lefelé is, és ott kötél nélkül mászunk, egy vastag szivacs van alattunk, arra tudunk esni. Azért ez egy extrém sport, de az edzéseken mindenki megtanulja, hogy hogy kell biztonságosan esni, és ennek van egy technikája, hogyha ezt elsajátítod, akkor igazából biztonságos az egész. Több nehézség is van, hogyha valaki elmegy falat mászni, mindenki megtalálja a saját nehézségét, úgyhogy lehet fokozatosan készülni. Talán ez volt a második alkalom az utolsó olimpián, hogy a falmászás olimpiai sportág lett, és azóta teljesen berobban Magyarországon is, egyre több a falmászóterem, egyre többen járnak a termekbe, és igaz, Magyarországon nincs olyan magas hegyek, mint például Tokióba, vagy akár Szlovéniába, de egyre jobb eredményeket érnek el a magyarok is nemzetközi szinten.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.